nagyon röviden szól hozzánk ebből a felolvasott ige részből az Úr, mert Isten munkatársai vagyunk. Azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy az isteni oldal és az emberi oldal. Az isteni oldal és az emberi oldal. Nagyon fontos alapigasság ez a hívő életnek és Isten kijelentésének. Amikor hitetlen voltam és először szembesültem az evangéliummal, akkor azt mondtam, hogy ha lenne Isten, akkor én beülnék otthon a bőrfotelembe, kinyitnám a számat, és akkor repülnének bele sorba a sült galambok. De mivel beültem, kinyitottam a számat, és nem repülnek bele a sült galambok, nincs Isten. Hát én ezzel elintéztem. Aztán rájöttem arra, hogy azért másként vannak ezek a dolgok. Isten tanított, nevelt, és a tapasztalat azt mutatta velem, hogy van egy isteni oldal, amit Isten tesz, Isten vállal, és Istennek a felelőssége és feladata megtenni meg is teszi. És van egy emberi oldal, amely meg a mi dolgunk, a mi felelősségünk. Azóta látom, hogy mióta megtértem, és szakítottam azzal a felfogással, a sült galambokkal, hogy az Isten munkatársává kell, hogy legyek. És ez micsoda felelősség, és micsoda megtiszteltetés. Szeretnék három bibliai történetet felhozni, ahol nyomon követhető az, és kibomlik előttünk az, amit röviden említettem már eddig. Az első ilyen bibliai esemény Jeremiás könyvének a 36. részében van megírva. Nem olvasom el ezt a történetet, csak összefoglalom röviden. Arról szól, hogy amikor Jójákim volt a király, Isten rajta hajtja végre az ítéletet, Nabukodonozor őt viszi fogságba, őt támadja meg, akkor Jeremiás nem győz már, hogyan szólni a néphez, már mindenféle módon határozottan, erőteljesen, tisztán hirdet, hogy eljön az ítélet, és jöjjön már meg az eszetek, és vegyétek észre, hogy elhajlottatok az élő Istentől, és akkor gyötrik, fogságba teszik, és hát olyan módon zeng tovább az Isten igéje, amit nem lehet bilincsbe verni, hogy megbíz egy író deákot, egy jobb kezét, egy munkatársát, hogy amit mond neki Jeremiás, az írja le egy könyvbe, menjen el oda a templomhoz, ahol jó sok ember gyűlik össze az ünnepre, és hirdesse meg az Isten igéjét. Intse a népet tovább. Őt el lehetett némítani, de az ige az kireppent, továbbment és zengett ott a templom bejáratánál is. És ezrek hallgatták. És akkor a királynak a főembere is meghallják. Nem titokban, nem búvó patakként hangzik az ige, hanem a bölcsesség szerű szerte kiállt. A király főembere is meghallják, és oda mennek Bárukhoz, mondják, gyere csak ide, üljél le, hogy írtad le ezeket? És akkor mondta, hogy Jeremiás, elmondta, én meg leírtam. Ide jöttem, és most hirdetem. És akkor azt mondták, hogy ezt meg kell mondjuk a királynak. Mi a főemberek vagyunk, tehát muszáj, hogy első kézből értesüljön a király, nehogy valaki mástól hallja meg, és majd mondja, hogy hát ti főemberek vagytok, miért nem figyelmeztetek engem, hogy ilyen lázító igéket hirdetnek a templomnál. Tehát tőlünk kell, hogy hallja a király, ott állunk mellette, de úgy gondoljuk, hogy a mi királyunk nem fog ezekre a szavakra hallgatni, úgyhogy jobban teszed, Báruk, hogyha Jeremiással együtt elmenekülsz, elrejtőzöl. Rejtőzzél el. El is rejtőznek. A király elolvassa a levelet, tűzbe dobja, nem fogadja el, nem hallgat az igére, sőt, azt mondja más főembereknek, fogjátok el Jeremiást és Bárukot, és hozzátok ide elémbe. Meg akarta őket alaposan büntetni, vagy megölni, és akkor kiindulnak ezek a főemberek, és az van megírva, hogy nem találták meg a királynak a szolgái Bárukot, meg Jeremiást, mert az Úr elrejtette őket. Az Úr elrejtette őket. Először azt olvassuk, hogy elrejtőztek, aztán meg azt olvassuk, hogy az Úr elrejtette őket. Hát most akkor, ha elrejtőztek, akkor minek kellett, hogy az Úr elrejtse őket? Ha az Úr rejtette el őket, akkor minek kellett elrejtőzni? Hát gondolhatnánk felületesen, meg gondoljuk sokszor, nem alaposan, meg valamilyen gyenge ismerettel, vagy hamis hittel, hogy ez a két dolog ellent mond egymásnak, de nem mond ellent egymásnak. Hanem találkozik az emberi oldal, és találkozik az isteni oldal, és az Istennek így tetszik, és az Isten így akarja, hogy amit az ember tesz, azt ő fel tudja használni, meg tudja áldani. És kellett, hogy elrejtőzzön Jeremiás, kellett, hogy elrejtőzzön Báruk, és Isten így tudta őket elrejteni, hogy ők elrejtőztek. Hiába rejtőztek volna el, ha Isten nem rejti el őket. Kell az emberi oldal. De hogyha csak az Úr akarta volna elrejteni őket, akkor az kevés lett volna. Mert ehhez engedelmes lépéseket kellett, hogy megtegyenek. Amelyik önmagukban kevesek ugyan, de kellenek ahhoz, hogy Isten legyen, mit megáldjon. Kell az emberi oldal, amire Isten küldi az ő áldását. És az Isten áldása, testvérek, önmagában kevés. Olyan, mintha az eső a betonra kopogna. Ott nem fog nőni se búza, se kukorica. Hanem ha jó földbe hull a mag, hull az eső, ha jó földet ér a nap, ha van, amit érjenek az áldások, akkor fordul termőre. Elrejtőztek, és az Úr rejtette őket el. Ez a kettő nem csak, hogy megtűri egymást, hanem nélkülözhetetlen. Az egyik nincs meg a másik nélkül. Nézzünk egy további történetet. Dávid királyságának a kezdetén azt olvassuk, hogy már Dávidot királlyá kenték az egész Izrael felett, jó hosszú évek után jutott el idáig, nem egyből. És akkor úgy valahogy már királyként úgy olvassuk, hogy eszébe vette azt Dávid, hogy hát ő király. Úgy akkor döbbent rá ennek a súlyára, felelősségére, szépségére és nehézségére, hogy ő király. És aztán egy pár verssel később olvassuk, mind a Sámuel, mind a Krónikák könyvében, hogy a filiszteusoknak is eszébe került, hogy hát Dávid a király. Ők is kapcsoltak. Dávidnak is eszébe jutott, meg a filiszteusoknak is eszébe jutott. Úgy, hogy tudták ők már ezt a tényt, hogy király lett, de hogy mit is jelent ez? Hogy Dávid a király. Dávid is akkor szembesült vele, mikor már király volt. Jaj, hát én vagyok a király. Ez nem is kicsi dolog. Hány évig küzdöttem, vártam, és most íme itt van. Mit kezdjek ezzel a felelősséggel? A filiszteusok is eszméltek, ez mindig így van. Amit felismerek, hogy Isten adja, azt az ördög is felismeri, és akcióba kezd. Így tettek a filiszteusok is, és a Refáim völgyébe összevonták a csapataikat, felvonultak, és arra készültek, hogy ezt a fiatal királyt, ezt az új dinasztiát, ezt letöröljék a földnek a színéről. És egy nagy csata volt kibontakozóban. És akkor hát Dávidnak rögtön a királysága kezdetén az első honvédő háborúját meg kellett vívnia, megkérdezi az urat, ezzel kezdte. Így kell kezdeni. Uram, felmenjek ellenük? Kezembe adod őket? Az Úr bátorítja, igen, menj fel ellenük, kezembe adom őket. És akkor Dávid elindul. Ezt mondta az Úr. Nem tudjuk, hogy itt mennyivel voltak többen, vagy kevesebben a filiszteusok. Nem az a lényeg, hogy többen vannak, vagy kevesebben. Ez nem közölni való. Nem játszik szerepet. Egy dolog játszik szerepet. Mondta az Úr, vagy nem mondta az Úr? Mondta. Akkor megyek. Dávid soha nem akkor vesztett csatát, amikor kevesebb volt az ő hadereje, mint az ellenségé, hanem akkor vesztett csatát, amikor nem vállalta. Amikor vállalta a csatát, vállalta a harcot, mindig győzött. Minden egyes csatában diadalmasan került ki. Amikor nem ment el a csatába, akkor egy töréken gyenge asszonynak a szépsége legyőzte. De kemény katonák ezrei nem tudták őt legyőzni. Amit nem vállalt fel, az legyőzte. Testvérek, nagyon így van ez a hívő életben, most csak ezt úgy zárójelbe jegyzem meg, mert nem ez a lényeg, nem ez az üzenet most, de nagyon így van ez a hívő életben is, hogy amit felvállalok, abban győzök. Mindegy, hogy kicsi vagyok, vagy gyenge vagyok, vagy erőtlen vagyok, vagy tudatlan vagyok, vagy féreg vagyok, akár a saját szemeimben is, mint a sáskák. Itt egy kérdés van, hogy vállalom, amit az Úr mondott, vagy nem vállalom. Ha nem vállalom, vesztes leszek. Ha vállalom, akkor bárkivel szemben győztes. Hát így indult el a csatába Dávid és győzött. Aztán ezeknek a farizeusoknak, vagy filiszteusoknak ez kevés volt, feljöttek még egyszer. Összeszedték magukat, szívósak voltak, kitartottak, újból összegyűltek a Refáim völgyében. Megint támadásra készültek. Dávid megint megkérdezi az Urat, ahogy illik, ahogy kell. Uram, felmenjek ellenük, a kezembe adod őket. Tudta Dávid nagyon jól, hogy Isten nem vereségre rendelte az ő népét, de olyan jó, testvérek, ugye, mindig ugyanazt hallani, amikor Isten bátorít. Hát ezért olvasunk Bibliát. Újból és újból. Azokat a jól megszokott ige részeket újból és újból halljuk, és a fiamnak és a feleségemnek is mondom újból és újból, hogy szeretlek. És ez jó, ez kell. És Dávid is azért ment, Uram, olyan nagy ez a hadsereg, úgy nem akarok itt harcolni rögtön az elején. Annyi minden építeni való lenne az országban. Ugye megsegítesz engem? Az Úr válaszol is bátorítólag, de most más mond, mint először. Azt mondja, a kezedbe adom őket, de most ne úgy menjél ki, ahogy a múltkor, hanem hogyan is menjél ki. Ne menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük. És menj rájuk a szederfák irányában, és amikor hallod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra, mert az Isten te előtted megy, hogy megverje a filiszteusok táborát. Hát nem mondta az Dávid, Uram, hát te most előttem fogsz menni, akkor én már nem is megyek, köszönöm szépen. Azt mondta, először elvonul az Úr serege, Dávid, nagyon figyelj, mert a múltkor győztél, de meg akarom veled értetni itt az elején, hogy nem te győztél. Szeretném, ha megértenéd, hogy én vagyok a seregek ura, a te seregednek is én vagyok az ura. Nem a te nagyszerű képességeid, nem a te kifort jellemed, nem a te sok tapasztalatod, amit az üldözés során átéltél. Tudd meg, Dávid, most szembesítelek vele, hogy én megyek előtted. Én vívom ki a diadalt neked. Hallgass csak meg az én seregemnek a dobogását a szederfák tetején. És mikor hallod, Isten tábora elindult, akkor induljál te is. És tudd meg, hogy itt az isteni oldal. De induljál, Dávid, mert szükségem van az emberi oldalra. Mert szükségem van, hogy elinduljál, szükségem van a kardodra, szükségem van a tudásodra is. De tudd meg, hogy önmagában az nem ér semmit. Milyen csodálatosan van előttünk az isteni oldal, meg az emberi oldal. Amikor hallod, hogy én indulok, indulj el te is, de addig ne. És testvérek, az Isten mindig minket is szembesíteni akar azzal, hogy bármire jutottunk az életben, még hitetlenként is. Hitetlenként is. Akkor az az Isten áldásának köszönhető. És amikor reggel bekapok egy falat kenyeret, és aztán sietek a munkahelyemre, és nincs idő jól lakni, csak épp egy szelet kenyérkét eszek meg gyorsan, akkor is meghajtom a fejemet, mert tudom, Uram, hogy én a magam erejéből leülni se tudnék az asztal mellé, nemhogy kenyeret tenni rá. Az isteni oldalért adok akkor hálát. Nézzünk egy harmadik esetet. Jól ismert ige. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nekem adatot minden hatalom, ezért induljatok el! Kereszteljetek, tanítsatok, tartsátok meg a parancsolataimat, és én veletek vagyok minden napon. Milyen csodálatosan van előttünk itt is az isteni oldal és az emberi oldal. Én itt vagyok. Hatalmam van titeket megtartani. Veletek vagyok minden napon. Nem kell úgy felébredjetek egyik reggel sem, ma nincs velem az Isten. Nem lesz ilyen nap. Minden nap veletek leszek. De arra kérlek titeket, ha ezt jól tudjátok, induljatok el és cselekedjetek. Csináljátok meg azt, amit mondok. Kell, hogy az az emberi oldal is ott legyen. És kell, hogy az az isteni oldal is ott legyen. És amikor a kettő együtt van, abból származnak az igazán nagy áldások. Én úgy nevezem az isteni oldalt, hogy áldás. És úgy nevezem az emberi oldalt, hogy dicsőítés. Áldás és dicsőítés. Az áldás az az, hogy abban, amit én teszek, velem van az Úr. Minden dolog, ami az életünkben áldott, az azért lehet, mert amikor azt a dolgot csináltuk, velünk volt az Úr. Vannak olyan dolgaink, amikor nincs velünk az Úr valamiben, mert olyat teszünk, hogy nem lehet. Nem lehet ott. Megoldjuk Istennek a szellemét. Elfordul tőlünk. Elfordítja tőlünk az ő orcáját. Nem tesszük oda az emberi oldalt, és nem is adatik rá az isteni oldal, nem jön rá az isteni áldás. Abban, amit teszek, velem van az Úr. És akkor az olyan áldott. Áldott házasság, áldott család, áldott munkavégzés, áldott gyülekezeti élet, áldott evangélium hirdetés, áldott gondolatok, áldott pihenés. Benne van Jézus. Benne van Jézus abban a munkában, abban a pihenésben, abban a beszélgetésben, abban a bizonyságtételben. Ott van Jézus a szívemben, a gyülekezetemben, és megáldja. Megáldja. Ilyen áldott volt annak az 5000 embernek a vacsorája, akik a lelküket megtöltötték Isten kijelentéseivel, igéivel a pusztában, de a hasuk elkezdett korogni, észre se vették. A tanítványoknak, meg Jézusnak jutott eszébe, hogy hát ezek még nem is ettek. Azok, akik kimentek a pusztába, azoknak eszükbe se jutott. Nem azt mondták, hosszú ez a prédikáció, most már hazamegyünk. Nem mondták. Hát egy éhes szív az ilyen. De Jézusnak gondja van az éhes gyomorra is. De mit tudott volna megáldani? Hát nem volt náluk semmi. Nem tudta megáldani a semmit. És akkor a kisgyerek. Igen, ő volt a kulcs, ő volt a megoldás, a kisgyereknek volt valamije. És azt a valamit oda letette az Úr Jézus kezeibe, feláldozta. Uram, neked adom. Hát itt mindenki éhes, az én családom is éhes, de van itt egy kis kenyér, egy kis hal, tessék Úr Jézus. Neked odaadom. Ha éhes maradok, éhes maradok. A sareptai özvegy is odaadta az olajat és a lisztet Illésnek, nem törődött vele, hogy éhen halnak, hanem lemondott az Isten miatt erről a kis megélhetésről. Én is odaadom neked, Jézus. És akkor azt a kicsit megáldotta az Úr. Azért lehetett belőle sok. Volt egy emberi oldal, és volt egy isteni oldal, amely megáldotta, és megsokasodott az a kevés. Áldás. Az az áldás, amikor, amit teszek, abban benne van Jézus. Amiben nincs benne Jézus, az nem áldás. Az isteni oldal az megáldja az emberi oldalt. Kicsit csúnyán fogalmazva, amikor az Isten a rendelkezésemre áll. Megtöltötte a lelkemet igével, és megtöltötte a gyomromat hallal, kenyérrel. És maradt 12 tele kosár. A rendelkezésemre állt az Isten fia, és betöltötte a szükségleteimet. Azért jött, hogy nekem szolgáljon. Micsoda megalázó megtiszteltetés. És a dicsőítés pedig az az, amikor az Isten tesz valamit, és én vele vagyok az Istennel. Az áldás az, amikor én teszek valamit, és abban velem van az Isten, a dicsőítés pedig, amikor Isten tesz valamit, és én vele vagyok az Istennel abban a dologban. Az Isten rendelkezésére állok. Imhol vagyok, Uram, a könyv tekercseiben írva vagyon rólam. Itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Mit akarsz, hogy cselekedjem, Uram? Legyen a te szolgálólányodnak, az Úrnak akaratja szerint. Tele van a Biblia ilyen Isten rendelkezésére álló emberekkel, akik magukat felszabadították Isten szolgálatára, nem törődtek az anyagiakkal, nem törődtek a kényelmükkel, nem törődtek a vagyonukkal, nem törődtek a családjukkal, az Isten dicsőségét keresték, mert Isten rendelkezésére akartak állni. Ez az Isten dicsőítése. Semmi más nem az. Semmi más nem az. Hanem amikor az Istennel vagyok, ott vagyok, amikor Isten cselekszik, és a rendelkezésére bocsátom a nyelvemet, a pénzemet, a kezeimet, az időmet, a gyermekeimet, mindent. Ez az Isten dicsőítése. Azt hiszem, az isteni oldallal meg lehetünk elégedve. Egyetlen hibát nem találunk abban. Semmit. Isten mindent megcselekedett, amit felvállalt. Mindenben a rendelkezésünkre állt és áll, ami üdvösségünkre, ami javunkra szolgál. Minden ígéretét beteljesítette és be fogja teljesíteni. Velünk van az Isten. Velem van az én életemben, az én nyomorúságomban, gyengeségemben, szolgálatomban, áldozatvállalásomban. Eljött hozzánk Immanuel. Velünk az Isten. Az isteni oldal hibátlan. Ha valami miatt nem tud áldás áradni az életünkbe, a szívembe, a házasságomba, a családomba, a gyülekezetembe, ha nem tud áldás áradni, soha nem az isteni oldal marad el. Az emberi oldal sántít. Testvérek, az Isten tudna nélkülünk élni, de nem akar nélkülünk élni. Mi nem tudunk nélküle élni, de nem akarunk vele. Levegőt se tudunk venni nélküle. Semmit nem tudunk nélküle cselekedni. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így fogalmazza meg Pál apostol tökéletes bölcsességgel. Ő benne mozgok. Benne nyitom ki a szemem reggel. Ha nincs Jézus, akkor ki se nyithatom a szememet. Mert ő rá nézve vannak és teremtettek mindenek. Ő rá nézve dobog a szívem, hagyja Isten, hogy dobogjon. Ha nem ismerem őt, istentelenül, káromló módon, hitehagyó módon, világi módon élek, akkor is. Az ő kegyelméből, a Krisztus véréért. Nem tudunk nélküle élni. De nem is akarunk. Aki nélkül nem tudunk élni, azzal nem akarunk együtt élni. Ő jó leveg lenne nélkülünk is. Nem lenne ennyi nyűg a nyakán, ha nem kellene minket cipelnie, szenvedni a bűneinket, mocskainkat. De nem akar nélkülünk élni Isten. Nem akar. Az ő akarat, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson. Ezt akarja ő. Érettünk. Nem a maga boldogságáért, mert ő ebbe belehalt, hanem a mi boldogságunkért, hogy mi támadjunk fel a halálból. Az emberi oldallal van nagy baj, nem teszem oda azt a kicsit, azt az egy maréknyit, nem teszem oda azt a kis pénzt, nem teszem oda azt a kis időt, nem teszem oda a szívemet. Mit áldjon meg? Mihez kezdjen önmagában az Isten áldása? Mihez kezdjen a kemény köveken az eső? Mihez kezdhet ott semmi? Abból nem lesz áldás. Nincs mit megáldani, akkor az áldás az elfolyik. De amikor a kettő együtt van, nem is tudom én elmondani, ez milyen csodálatos. Mikor metszi egymást a kettő. Az isteni oldal, meg az emberi oldal. Amikor odaadja Isten az ő fiát, és én meg odaadom az én szívemet. És akkor Jézus egyesül az én szívemmel, belemegy. Hogy ez mit jelent egy ember életében? Amikor oda szentelek valamit az Istennek, oda teszem az emberi oldalt, és akkor rájön ez a mennyei eső, ez a mennyei fény, és élet fakad abból. Élet fakad fel abból. Az olyan áldott, az olyan dicsőséges, hogy ha a történelemben voltak áldott pillanatok, mindig akkor voltak, amikor az emberi oldal és az isteni oldal tudott találkozni. Amikor ez a kettő együtt tudott működni. Amikor az ember elrejtőzött, és Isten elrejtette. Amikor az ember harcolni ment, és Isten megáldotta azt a harcot. Előtte járt abban a harcban. És így ment el Pál apostol Korintusba. Ezért tudta, Isten munkatársai vagyunk. Isten engem elküldött. Isten engem levert a lóról. Isten engem elküldött azokhoz a testvérekhez, akiket elmentem, hogy bezárjam a börtönbe. Meg akiknek a megöletésére szavazni akarok. Akartam. Oda küldött el engem, és azt mondta, hogy vigyem el az evangéliumot, amit velem művelt, mondjam el minden emberre. Hát megyek. Megyek, Uram. És elérkezik Korintusba, és látja Pál, hogy gyenge ő. Hát itt a korintusi levélben mondja. Erőtlenség és nagy félelem között mentünk el ti hozzátok, korintusiak. Hát tudta Pál nagyon jól azt, hogy az Isten áldása nélkül semmire nem fog menni. Azt mondja, az én beszédem erőtelen, testvére. Pál nem tudott úgy prédikálni, mint én. Nem ment neki. Nem volt egy jó beszédű valaki. De elmondta, azt a kicsit oda tette. Hát ha ő engem küldesz, Uram, nem valami aranyszájú Szent János küldesz, hanem engem küldesz, aki bagadozok a beszédben, elmondom bagadozva a Jézus történetét. Áld meg, Uram! És Isten megáldotta. És akkor ezt tudta elmondani, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Testvérek, ez egy fantasztikus dolog. Isten munkatársának lenni. Isten dolgozik, és én ott dolgozok vele. Az én atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. És én elindulok a szolgálatba, elindulok hirdetni az evangéliumot, hogy a térkép határait is átlépem, már olyan helyeken járok, és az Isten velem együtt munkálkodik. Látom, hogy kísér. Látom, hogy a szederfák tetején dobog az ő seregeinek lába, és előttem jár. És megnyitja a Lídiának a szívét. És megnyitja a korintusiaknak a szívét. Mit érne az én szavam is most, ha csak emberi erőlködés lenne? Azt mondanátok, jaj, de szépen prédikált Gál Lajos ma délután. Mit ér, ha nem hurrá Isten esője? Semmit nem ér. De én akkor többet ide nem jövök. Minek? Nem akarok görcsölni, erőlködni, hanem Isten áldását igénylem, de testvére. Testvérek, az Isten áldása önmagában nem tud hatni. Mit mond az Úr Jézus? Bár így szó szerint nem mondja, de amit most olvasni fogok, abból kiderül. Ő mi bennünk van, mi pedig ő benne vagyunk. Én ő bennük, és ők én bennem. Mit is jelent ez? János evangéliuma 6. részéből olvasom az 56. verset. János 6, 56. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Ő én bennem lakozik, én meg ő benne. Aztán János 15.5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Aki én bennem marad, és én ő benne. Testvérek, ez azt jelenti, mi annyit érünk Jézus Krisztus nélkül, mint a szőlővesző szőlőtő nélkül. Vagy mint a pék kenyér nélkül. Ha a szőlővesző nincs rajta a szőlőtőn, elszárad. És ha a pék nem táplálkozik, meghal. Nekünk az Jézus, mint a péknek a kenyér, és mint a szőlőveszőnek a szőlőtő, az táplál bennünket. És szerintem döbbenetesebb dolog az, hogy az Úr Jézusnak az vagyunk mi, mint a szőlőtőnek a szőlővessző. Mint a búzának a pék. Hogy anélkül nem tud gyümölcsöt teremni. Nem tud. Jézus munkálkodik bennem, mert itt él a szívemben, és én pedig munkálkodok ő benne, mert ő is befogadott engem az ő szívébe. Testvérek, látjátok, ez együtt van? Ha nincs pék, akkor a lisztet önmagában nem esszük meg, nem tudjuk megenni. Kell, hogy az Isten életét mi gyümölcsözzük. Az Isten által kapott életet mi fogyaszthatóvá tegyük. Rajtunk keresztül, életünk indáin keresztül akar gyümölcsözni az Isten dicsősége. Rajtunk keresztül akar kifejezése jutni az Isten élete. Ahogyan nem tud gyümölcsöt teremni a szőlőtőke önmagában, csak a szőlőveszőn keresztül, olyan szüksége van ránk Jézusnak. Tegnap nálunk volt egy jegyes pár. Nemrég jegyezték el egymást, és ahogy elmélkedtem az igén, segített nekem az ő mostani helyzetük jobban megvilágosodni, jobban megérteni azt, hogy miről is van szó itt. Ha az én Elek Sándor barátom a világ leghívőbb fiatal embere, csak az Úrra tekint, nem követel bűnöket, Isten törvényét betartja, szeret mindenkit, és az Úr vezetését látja, és ő a legerősebb fiú mindegyik más fiúval ellentétben, és ő a legszebb mindegyik más fiúval ellentétben, és elmegy és megkéri a Szoboszlai Rékának a kezét, és a Réka azt mondja, hogy nem, akkor lehet, hogy a Sanyi a legszebb, a leghívőbb, a legerősebb, de nem vőlegény. Nem vőlegény. A vőlegényt a mennyasszony teszi vőlegényé. És a mennyasszony pedig a vőlegény teszi mennyasszonyjá. Hiába van benne az a sok érték, hiába lenne a legjobb családapa, sok tudománnyal, képességgel felvértezve, ha azt mondja a lány, hogy nem megyek hozzád, akkor nem lehet vőlegény. Vőlegény csak az lehet, akinek mennyasszonya van. Hát testvérek, ez így függ össze ez a kettő. A vőlegényt a mennyasszony teszi vőlegényé, Krisztust az egyház teszi Krisztussá. A mennyasszonyt, a vőlegény teszi mennyasszonnyá, az egyházat Krisztus teszi egyházzá. Mi a Krisztus teste vagyunk. Láttam egyszer egy olyan embert, aki a szájával fest, nyaktól lefelé van lebénulva. Beszél, gondolkodik, épp az elméje. Nyaktól lefele meg se tud moccanni. Nem az, aki. Lehet, hogy ő egy kohómérnök volt, vagy űrhajós. Nem tudja már csinálni, mert a test nem engedelmeskedik, pedig a neve az az lenne, de nem tudja csinálni. Hát ilyen egyháza van a Krisztusnak. Hát ilyen teste van a fejnek. Krisztust, a Krisztus teste teszi Krisztussá. Önmagában nem tudna életet teremni. Önmagában nem lehet az ma sem. Azok számára, akik most ennek az imaháznak a falain kívül vannak. Krisztus nem tud Krisztussá lenni mi nélkülünk. Az egyház teszi őt Krisztussá. Ez a gyülekezet teszi Jézus Krisztus Krisztussá. És bennünket sem tudna senki más gyülekezetté tenni, csak Jézus Krisztus. Meg lehet próbálkozni vele, csinálják sokan. Nem ér az testvérek egy hajítófát se. Azok a klubok, vallásos klubok, semmit nem érnek. Tudjátok, hova jutnak az ilyenek, testvérek? Olyan módszereket alkalmaztak, hogy a lányokat kiküldték az utcára, tisztes családanyákat ezzel a hamis felfogással megfertőzve, mert nem Krisztus tette egyházzá azt a bandát, hanem csak egy valami téveigő, és a testükkel hódítottak híveket. Lefeküdtek a férfiakkal, persze, hogy jó sokan jöttek a gyülekezetbe, mert kellett nekik a testi élvezet. Ez volt a missziónak az eszköze. Még Magyarországra is betört ez. Hát ez egy vallásos horda, ez nem gyülekezet. Az Isten népét csak Jézus Krisztus tudja gyülekezetté tenni. Egy emberi csoportot csak Jézus Krisztus tud egyházzá tenni. De Jézus Krisztussá csak az egyház tudja az Isten fiát felemelni, senki más. Ha mi nem mozdulunk meg, testvérek, Jézus béna. Szőlőtő, ami mindig le van metszve a szőlővesző, nem tud gyümölcsöt teremni. Valaki így fogalmazta meg, Isten nem tud cselekedni az egyház nélkül. Nem tud, nem képes. A testvérek, Nem egy megszokott prédikáció ez, ugye? De érezzük a felelősségét? Érezzük a felelősségét ennek? Dávid nem ment el a csatába. Nem vállalta fel, nem tette oda az emberit. És egy gyönge asszonynak a szépsége ledöntötte a lábáról. Gyilkos lett! Először parázna, aztán gyilkos. Érezzük a felelősséget. Isten nem tudott Istenné lenni az életében. Nem tudott. Nem azt mondta Isten, hogy na küldök már egy angyalt, hogy takarja be Dávidnak a szemeit, mert úgy szeretem ezt a Dávidot. Nem. Isten Dávidon keresztül akart munkálkodni. És amikor Dávid ezt nem tette, akkor Isten nem tudott kin keresztül munkálkodni. Érezzük ennek a felelősségét. Oda kell tenni, testvérek, az emberit. Oda kell tenni. És a kettőnek találkoznia kell egymással. Metszéspontba kell, hogy kerüljön az emberi és az isteni. És amikor ez a kettő egyesült, testvérek, az olyan, mint amikor megfogan egy két sejt az anyaméhben. Abból élet lesz. De az egyik sejt hiányzik, csak az egyik. Hiába épp a másik, nem lesz abból semmi. És elhagyja a férfiú apját és anyját, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez. És én az egyházról és Krisztusról beszélek. Szó szerint így van az Efezusi levél 5. részében. Ha nincs a Krisztus vőlegény mellett nincs az egyház mennyasszony, akkor nincs Krisztus vőlegény. oda kell állni mellé. Oda kell tenni az emberit. És hálát kell adni az Isteniért, amely hibátlan és tökéletes. Ha itt valami javítani való van, valami erősíteni való van, akkor az a mi oldalunkon van, a mi vállainkon van. Isten kegyelme segítsen oda tenni, amit kell. Amen.